Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége pedig Becsei Zsolt, a Károli Gáspár Egyetem tanára, közgazdász.
Jó estét kívánok!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az előttünk álló szűk egy órában alapvetően azt nézzük meg, hogy milyen esélye van Magyarországnak arra, hogy az Európai Uniós forrásokat megkapja, és hát akkor ezzel a blokkal indítanánk. Hatalmas témakörről van szó, tekintet arra, hogy beszélünk a helyreállítási alappénzeiről is, valamint a közösségi költségvetés más forrásairól is. Miről zajlik a vita Budapest és Brüsszel között?
Azt mondom, hogy két fronton zajlik a vita. Erről nagyon kevesen szoktak konkrétak lenni. Az egyik az a hagyományos 7 éves költségvetésnek a nemzeti felhasználása, és a ránk eső résznek a felhasználása. Erről ugye 2020 nyarán született, illetve hát némi utózöngével decemberében egy megegyezés. Az utolsó pillanatos megegyezés volt, és hát ez a szokásos módon, ugye 1%-ban maximalizált, az EU GNI-nak 1%-ában maximalizált forrásként szétosztja 7 évre a különböző programokba a pénzt, és ebből vannak olyan részek, amely Magyarországra esik, illetve a magyar fejlesztéseket az Európai Bizottság és Magyarország közötti operatív programokkal, illetve az azt átfedő keretprogrammal kell lefedni. Van egy ilyen rész, ez egy igen tekintélyes hányad, ugye most már a harmadik olyan 7 éves időszak van, akkor Magyarország 30 milliárd euró fölött kap. Nyilván ez GDP arányosan most már nem éri el az előző időszakoknak a netto 4 milliárd eurós hozadékát, de, vagy netto 4%-os hozadékát, hanem csak olyan 3% körül van, mert közben magyar GDP nőtt. De azt kell, hogy mondjam, hogy ettől függetlenül ez egy nagyon jelentős összeg. Tehát az, hogy ez a 7 év alatt netto 31-32 milliárd euró az országba beáramlik, ez egy hihetetlenül fontos dolog. Ott ugye volt egy nagy kompromisszum is, meg plusz 3 milliárdot a miniszterelnök a lengyelekkel együtt kiszedtek, ugye, hogy a 20%-os struktúrális alapcsökkentés nem érintett bennünket. Ennek a lehívásához kellenek majd azok a keretprogramok az EU-val, illetve operatív programok, amelyekkel ez elindul. Ugye eddig ez nem nagyon volt feltűnő probléma, mert általában a kifutó költségvetések egy vagy két évig azoknak a lehívása zajlik, de most már az lassan időszerű lesz.
Mármint a korábbi 7 éves ciklusnak a pénzei már kifutnak, arra
így
utal?
Így van.
És hát a újra meg még ugye várni kell. Tehát ezen a az ponton zajlik a vita, ez az egyik, és mi a másik?
A másik szál pedig az, ami szintén 2020 nyarán indult el, és igazándiból tavaly 2021-ben szökkent szárba. Ez az új generációs alap, a COVID alap úgy nagyon leegyszerűsítve, ami ugye 750 milliárdos kerettel indult, és annak egy nagyon nagy része az, ami szintén nemzeti programokat hoz, ez az ellenállási és megújulási alap, vagy RRF-nek becézik az angol rövidítés alapján, 680 milliárd eurót osztanak szét a tagállamok között. Ugye ennek is két része van, van egy kölcsön és van egy transfer része.
De mi mind a kettőre igényt tartunk.
Mert ugye hallom, hogy bizonyos kutatások alapján még nem adtunk le részletes tervet magára a hitelrészre, de a transfer részről zajlanak a tárgyalások. Egyrészt ennek van egy szakmai tárgyalása, másrészt akár csak a 7 éves költségvetésnél. A mi esetünkben nem csak szakmai, hanem ez a jogállamisági kondicionális mechanizmus is közrejátszik abba, hogy még nem tudtuk ezt sem aláírni.
Ez a helyreállítási alap, amiről ugye már a felvezetőben beszéltünk, hatalmas pénzekről van szó, és hát mi kell az, hogy megkapjuk ezeket a pénzeket?
Nyilván az, hogy aláírjuk azokat a keretmegállapodásokat, ami a benyújtott programjaink alapján majd az Európai Bizottság részéről folyosítással jár. Még ezek, még egyszer mondom, nem lettek aláírva és kitárgyalva. Részben vannak, amennyire a híradásokat hallom, szakmai viták is ezekről. Tehát pont ugye ez az egész oktatási rendszer körüli herce-hurca is ebben részt vett, tehát vannak ilyen viták is, de azt hiszem, hogy a legfontosabb része ennek az úgynevezett jogállamiság irányelvnek az érvényesítése, hiszen az időközben életbe lépett, februárban a magyar-lengyel kettős elveszítette a pert az Európai Bíróságon, és áprilisban is el is indította, ugye a mi esetünkben is a bizottság.
Hát erről is ejtsünk néhány szót, mert mint egészen pontosan nem a jogi részéről, meg az Európai Unió aggályáról, hiszen az a többé-kevésbé a hallgatók által is ismert, hanem azt, hogy ennek a végkimenete, vagy éppen a jelenleg zajló tárgyalások, viták hol tartanak?
Hát jogilag a bizottsággal történt vita, ugye áprilisban kezdődött, és a különböző levelezések révén azt hiszem, hogy most tart az utolsó egy hónapnál, a bizottságnál van a labda, ugye mi a múlt héten azt hiszem 22-én éjfélkor beadtuk az utolsó válaszainkat, tehát mondjuk, hogy szeptember végén itt már azt hiszem, hogy újabb körök nélkül a bizottságnak valamivel elő kell állni a tagállamok a tanács felé, hogy mit javasolnak magyar ügyben, elfogadják-e azokat a válaszokat, amelyek ott megszülettek, vagy nem, és akkor alá lehet írni a helyreállítási alapról is a magyar keretszerződést, vagy pedig nem, vagy csak részlegesen, ezt nem tudhatjuk, hogy mit fog mondani, de minden esetre most már a tisztázási körök véget értek, azt lehet mondani, és itt az év végén az igazság pillanatának november körül ebben is ki kell derülnie.
A hírek szerint, amennyiben ugye szóba hozzuk az RRF-et, mármint a helyreállítási alap pénzeit, ott elméletileg, legalábbis a vagyis pontosabban a Brüsszel által közölt információk szerint, idén meg kellene, hogy kapjuk a pénzt, mert ugye akkor ez jogvesztő erejű lesz, nem?
Igen, a 70%-ot ez év végéig kéne megkapni, a maradék 30-at a jövő év végéig, és le is kell kötni. Sőt, ez a helyreállítási alap, ez nem úgy működik, mint általában az EU költségvetésben 7 éves, hogy ott az a 7 év alatt, ott is megvannak az éves lehívásos programok, de alapvetően mindig a vége felére csúszik. Itt gyakorlatilag 23-tól már 26-ig, tehát 3 év alatt, ha jól emlékszem, el is kell kötni, tehát le kell kötni.
Hogy állnak a lengyelek, ha már szóba hoztuk őket? Esetükben mi a helyzet, az, mint Magyarországgal kapcsolatosan, vagy nekik esetleg moderáltabb a pozíciójuk?
Ugye az ő esetükben egy kondicionalitás született, mert a nyár elején volt egy megállapodásuk az Európai Bizottsággal, hogy ha megtesznek bizonyos lépéseket, szintén a jogállamisági mechanizmusban, akkor folyósítják a pénzeket, el is fogadták az ő újjáépítési programjukat, tehát ebből a szempontból procedurálisan némileg előrébb tartanak, mint mi. Azonban az első folyósítás októberben lenne esedékes, és ahogy hallom, már most az egyik nagyon fontos szempontnál a bírósági kérdésekben, a fegyelmi tanács körüli vitánál összekülönböztek a bizottsággal. Valószínűleg a lengyelek is abból kifölök, hogy az ukrán konfliktusban hát nagyon komoly európai bástyának számítanak, illetve hát a tagállamoknál pozitív bástyának számítanak. Nyilván megpróbálják a kereteiket maximálisan kibővíteni ahhoz, hogy meddig mennek el a módosításokba, főleg a média és a bírósági viszonyoknál volt ott komoly vita. És hát eddig még nem érték el azt a módosítást, ami a kereteiknél az EU számára is a maximum kitöltést adná, úgyhogy itt van lesz egy második kör. Úgyhogy elképzelhető, hogy évvégéig ott is néhány hát tányércsapkodás és kiabálási kör lesz, de én arra számítok, hogy október-novemberig ők is megállapodnak.
Mielőtt rátennénk a magyar jogi helyzetre, már mint a pénzzel kapcsolatos helyzetre, és azt, hogy milyen gesztusokat tett a kormány, elegendőek lesznek ezek, nézzük, hogy volt már ilyen eljárás az Európai Bizottság részéről, akármelyik európai uniós tagállammal szemben, vagy ez egy teljesen hungarikum, lehet ilyet mondani?
Ugye maga a mechanizmus is úgy, hiszen a jogszabálynak tavaly január 1-én lépett életbe, és gyakorlatilag egy évig elfekvőben volt, hiszen 2020 nyarán, majd utána a végső kompromisszumnál 2020 decemberében az a politikai kompromisszum született, hogy mivel a magyar és a lengyel állam bejelentette, hogy ez ellen ő pereskedni fog a bíróságnál, addig, ameddig a bírósági per le nem zárul, addig nem indítják el ezt az új mechanizmust. Tehát értelemszerűen idén februárig nem lehetett egy ilyen jogállamisági mechanizmus. Ami viszont nagyon lényeges a kérdést akarja, az az, hogy voltak már ilyen demokrácia vizsgáló mechanizmusok, ugye a legendás hetes cikke, igen, az szintén a demokratikus jogállamiságról szól, de annak a végrehajtási mechanizmusában az egy alapszerződéses mechanizmus, tehát csak egyhangúsággal lehet módosítani, és egy egyhangúsági szerepel benne. Ráadásul a magyarok és a lengyelek között évek óta van egy vérszerződés, hogyha ugye egy olyan szavazási pontra ér a dolog, hogy az érintett tagállam kivételével a többieknél van vétójog, akkor egymást bevétózzuk. Emiatt én azt gondolom, hogy a hetes cikkely a magyar ügyben, vagy a lengyel ügyben nem futtatható végig, és mert ők azt tudják, hogy a két fél egymás védelmét a hetes cikkelyben megadta, ezért azt ugye hamarabb elindult, már a Sargentini jelentéssel, de megakadt. És ugye ezért is alkották meg az Európai Parlament komoly presszionálására ezt a külön jogállami mechanizmusra szóló jogszabályt, amelyik viszont él, és ebben a főbb különbség az, hogy nincs benne vétómechanizmus, tehát egy kétharmados minősített többséggel, még ha a két vagy három ország egymást be is védi, mert időnként Bulgáriával, Máltával kapcsolatban is újságíró gyilkosság egyebek fölmerültek ezek a mechanizmusok, de vétójogra itt nincsen lehetőség, és ezért ősszel ez egy, hát hogy mondjam, ütőképes a mechanizmusnak tűnik, ha nincs megegyezés, de szerintem talán lesz, és optimista vagyok, mert egy vagy két tagállam nem tudja megállítani magát a mechanizmust, és akkor születnek olyan döntések, hogy az unió pénzügyi védelme, vagy érdekeinek védelme szempontjából fölfüggesztenek egészben vagy részben pénzkifizetéseket. Ez az új mechanizmus annyiban is különbözik a Lisszabonitól, a hetes programtól, hogy ez nem általában egy nagy demokráciáról beszél, és egy demokratikus elveknek a vizsgálatáról és szavazati jog felfüggesztéséről, mint az, hanem itt konkrétan a pénzügyi folyósítást állította a középpontba, és ennek a feltételeként az unió pénzügyi érdekeinek, tehát az uniós adófizetők költségvetésen keresztüli pénzügyi érdekeinek, felhasználási érdekeinek a szempontjait nézi. Tehát ez egy konkrétabb jogszabály már.
Közismert, hogy Magyarország nem csatlakozott az Európai Ügyészséghez. Ez is esetleg része lehet a két fő közötti megállapodásnak, vagy ez már túl távolinak tűnik?
Kiszivárgott olyan hír, még ezelőtt 3-4 hónap a magyar sajtó is hozta időnként, hogy bár ezt nem lehet formájogilag Jungtinba hozni, ugye a magyar fölajánlásokkal és a magyar korrupcióellenes védekezéssel a bíróság vagy a bizottság részéről, de a bizottság egy időben elmondta, hogy hát minden problémát megoldana, ha csatlakoznánk az ügynökséghez. Van, aki azt mondja, hogy ez be van tárolva a hosszú kések utolsó éjszakájára a magyar oldalról. Ezt nem tudhatjuk, ugye öt tagállam.
Tehát az abszurdum az is előfordulhat, hogy Magyarország csatlakozik, vagy csatlakoznia kell ahhoz, hogy megkapja az imént említett egyébként szóban forgó és bődületes összeget.
Így van, hát hogyha nagyon nagy a baj, és például novemberig nincs megegyezés, hiszen annyira erős beszélünk, hogy az országnak nagyon kell a pénz fejlesztési, devizális és mindenféle szempontból, akkor ez a vödörben, a pakliban ez is benne van, bár egyelőre a magyar kormány erről, amennyire én érzékelem a tárgyási pozíciót, nem akar hallani, és onnan formailag is nem is lehet ezt összekapcsolni, de hát politikailag sok minden kijöhet a végső alkuból.
Azt ugye nem lehet tudni, hogy mi volt a válaszlevélben a magyar kormány részéről, hiszen azért ez nem a publicitásnak szóló üzenet, de mit tett a kormány, milyen gesztusokat tett, hogy oldja a feszültséget?
Hát már a nyár folyamán is, tehát még zajlottak a levelezések és kondicionalitások, mondom, én nem tudtam pontosan a magyar sajtó értesülések szerint se kivenni, hogy pontosan mik voltak a levezésre tárgyai, de valóban ez így helyes is, mert nem biztos, hogy a nyilvánossággal kell tárgyalni, hanem inkább egymással, és ezt a mind a két fél tartja, tehát nem is nagyon szivárogtatnak ki részleteket. De hát már volt több olyan törvényjavaslat módosítás, tehát már nyár előtt is kettő, a mostan utolsó csomagban, amennyire jól értettem a kormánytájékoztatónak, a kancellári minisztert, vagy 10 jogszabályt is előkészítünk és be fogunk nyújtani. Tehát azt hiszem, a magyar kormány azokban a fő korrupciós vagy demokratikus szempontokban, amelyek az unió pénzügyi védelmét, vagy érdekeinek a korrekt védelmét, magyar a pénzek legjobb felhasználását és versenyszerű felhasználását kérték, abba tettünk valamit, tehát közbeszerzés ügyekben, valószínűleg állami támogatási ügyekben, pályáztatási eljárás ügyekben, tettünk lépéseket, kiszivárgott az, hogy bírósági szempontokat is jobban megerősítettük az ügyészséggel szemben a föllebezésnél. Egy nyilván a magyar kormánynak az a taktikája, hogy ne kelljen az Európai Ügyészséghez csatlakozni, ezért a magyar bíróságnak a jogköreit ezekben a korrupciós ügyekben megerősíti, ami egy nagy szó. Van, aki azt mondja, hogy majdnem akkora szó tartalmilag, képzett jogászok szerint, mint hogy csatlakoznánk az ügyészséghez. Ezeket már megtettük, legalábbis felajánlásszerűen jogszabályokotási belengetés alapján megtettük, úgyhogy biztos vagy benne, hogy a magyar csomag, ez a 2+10-es csomag azért tartalmaz nagyon sok flexibilitást.
Egyébként hosszú, forró őszre lehet számítani a tekintetben, már mint az uniós pénzek körüli viták, apropóján Budapest és Brüsszel között?
Igen.
Tehát nem lesz egyszerű a szeptember végi állapot, arra lehet nem lesz tippelni, egyszerű. Vagy logikázni?
Nem lesz egyszerű, mert még a lengyeleknek sem engedtek, holott velük már elvileg megállapodtak egy gentleman agreementbe, hogy mit fognak módosítani pont ebben a korrupciós ügyekben, vagy korrupció védelmi és jogállamiság ügyekben, bár ugye a Transparency International-on is nagyon sok helyen a lengyel korrupciós mutató egyébként sokkal jobb, mint a magyar, tehát más a helyzet. De még a lengyeleknél is, ahogy mondtam, még tányér csörtetés van, hát akkor hát nálunk még én úgy érzem, hogy egy kicsit odébb van a megállapodás, addig még lesz jó néhány helyzet, és hát bizonyos magyar kormányszintű megnyilatkozásokban is én úgy látom, hogy olyan mély kritikák jelennek meg kormányközeli megmondó emberek részéről, hogy egyelőre még itt a tüzérségi előkészítés zajlik, és nem pedig az ostrom és utána a végső tűzszünet.
Tehát akkor a puskaport még melegen tartják itthon, ha jól kiveszem a szavakból.
Meg az EU is, mert ő meg nem enged. Tehát a lengyelekből látjuk, hogyha elvileg a lengyel ügy is előrébb van, de formálisan a lengyelek még nem láttak egy fillért sem, akkor azért az EU most nagyon, legalábbis az EU bizottság, amely fölött mindig ott van ugye a bizalmatlanság indítvány az Európai Parlamentben, és gondolom Ursula von der Leyen nem úgy akar bevonulni, hogy bizalmatlansági szavazása mondjuk novemberben megbuktatják, mint elnök a parlamentben. Tehát mindenkinek most még egyelőre egy befeszített állapota van.
De hát ha jól kiveszem az erőpozíciókat, akkor mi vagyunk kisebbségben már, mint ugye lehet, hogy ez nem a legjobb megfogalmazás, de hát magyar kormánynak, Magyarországnak kell mégiscsak azon elvekhez alkalmazkodni, amit az Európai Bizottság akar, és ugye miután rengeteg pénzről van szó, tehát oldani kell a jelenlegi feszültséget, nem?
Így van, én azt hiszem, hogy itt nagyon fontos az, hogy normális hangnemben tárgyalások zajoljanak, mi az Európai Unió részesei vagyunk. Az most látszik egyébként, ha most megnézzük a magyar devizális, vagy sok minden finanszírozási, beruházási részeket, hogy nem nagyon tudjuk az EU pénzeket nélkülözni. Tehát az látszik, hogy ami 2009 előtt volt, amikor nem volt lényeges transfer, akár a FAR időszakban a belépésünk előtt, akár a fölfutásnál 2008 és 2009 között, nem volt lényeges transfer, a GDP 1,5%-a jött csak be. Szóval ahhoz az időszakhoz már nehezen tudunk visszamenni, mert nem nagyon tudjuk nélkülözni a lényeges EU transfert.
Innét folytatjuk. Jönnek a hírek, maradjanak velünk, és pár perc múltán folytatódik a napvendége.